és mivel úgy látom, hogy van három kisgyermekünk, először hozzátok szeretnék szólni, gyerekek. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek melyik a legokosabb állat? Melyik a legokosabb, mit gondoltok? Vannak okos állatok? Igen, mondja Rábelke. Hanna, biztos tudsz mondani okos.
Majmok.
Igen, azok ugye már közel állnak az emberhez bizonyos vonatkozásba, és ők a legfejlettebbek. Igen, elég okosak ők is. De szoktuk ugye emlegetni a delfineket, hogy azok is milyen okosak. És még a lovakat is, ugye. Azok is okos állatok. Ti is tudtok még mondani valamit, gyerekek? Ábel? Akartál valamit mondani, nem? Nem. Na és mit gondoltok, hogy melyik a legbutább állat? Mit szoktak mondani? Gyerekekre is, aki nagyon buta az iskolába, vagy szamár, nagyon jó. És még mit szoktak, aki olyan buta, mint szokták mondani?
Hatökör,
igen. Pontosan. Pali kitalálta helyettetek. Tehát az ökör és a szamár. Két buta állat. És mit gondoltok, hogy ki gondozza az állatokat? Mert azt ugye tudjátok, hogy régen, amikor még nem volt ennyi autógép, akkor minden házban voltak állatok. Minden házban majdnem volt egy szamár, és ökör is volt. Mert ugye ezek segítettek a munkában.
Azok húzták az...
Például?
Kocsikat.
Igen, mert nem volt autó.
Volt lovas kocsi.
Ökrös kocsi is, amikor az ökör húzta. Segített a szántásba, ugye az ökört, meg a szamára is felültek. Ugye a Bibliában is sokszor olvasunk olyat, hogy felültek a szamár hátára, mert nem volt autó, és akkor
haladtak.
Tessék? Ló dolgozott. Igen. És ki gondozta az állatokat? Mi gondoltok?
Szerintem a
gazdának. És hogyan kell gondozni az állatokat gyerekekhez? Ti mondjátok meg.
Meg kell tenni.
Várjál, a gyerekek hadd mondják, jó? Mit gondolsz, Hanna? Hogyan kell gondozni? Etetni. Hát még? Igen, tisztán kell őket tartani. Ha szó miatt, mit kell csinálni? Inni, igen. És ha valamit jól csinált az állat, mit szokott csinálni a gazdája? Megsimogatja, megpaskolja, megsimogatja a fejét, ugye? És mit gondoltok, hogy nekünk, embereknek van gazdánk? Nekünk is van egy gazdánk? Vagy mi csak úgy vagyunk? Tessék? Igen, nekünk is van egy égi gazdánk. Ugye? A jó Isten. Ő gondoskodik rólunk? Ad nekünk, gondoskodik arról, hogy legyen mit ennünk? Legyen mit innunk, legyen házunk, ahol lakhatunk. Ugye? És legyen ruhánk is, mikor hideg van, meg ne fázzunk. Na most képzeljétek, hogy a Bibliában van egy próféta, Ézsajás próféta, aki itt írt erről, az ökörről is, a szamáról is, meg rólunk emberekről is. Azt mondja itt a próféta, hogy az ökör ismeri a gazdáját, és a szamár is az ő urának jászolát. Tudjátok, mi az a jászol, gyerekek?
Vágni.
Tessék?
Vágni.
Igen. Oda szokták betenni az állatoknak az ennivalót, és akkor ők onnan eszik. Ki, mikor oda teszi nekik a gazda mondjuk a friss szénát, akkor onnan eszik ki. És tehát azt mondja, hogy az ökör az megismeri a gazdáját. Mikor ott van sok ember, tudja, melyik az ő gazdája. A szamár meg az is tudja, hogy hol lakik. És nem megy máshova, másik házba be. Tudja, hogy hol van az ő helye, hol az ő ólja, és hol kapja az ételt, az ennivalót, és akkor mindig oda megy. És utána azt mondja ez a próféta, hogy az ő népe, az meg elfeledkezik ő róla, nem ismeri meg. Tehát mi, akik emberek vagyunk, ugye van értelmünk, és mégis azt csinálják, hogy nagyon sok ember, hogy bár tudja, hogy van jó Isten, meg azt is tudja, hogy gondoskodik rólunk, és ennek ellenére elfeledkeznek róla. És ugye milyen érdekes, hogy itt ez a két buta állat, ahogy ti is mondtátok, ugye, az ökör meg a szamár, ők nem felejtik el, hogy ki az ő gazdájuk, ki gondoskodik róluk, és vannak emberek, akik meg elfelejtik. Hát akkor most ki a butább, szerintetek? Ugye, hát sokszor az ember butább, mint az állat. Hát én azt szeretném nektek mondani, hogy ti ne legyetek ilyen butusok, hanem sose feledkezzetek el a jó Istenről. Ugye azért is imádkozunk evés előtt, mert megköszönjük, hogy most megint gondoskodott rólunk. Tehát ti ne feledkezzetek el erről. Hát és akkor most felnőttek, hozzátok fordulok. Ha a Szentírást olvasgatjuk, lapozgatjuk, ugye különösen az evangéliumokat, de az Ószövetség részben is, azt látjuk ugye, hogy nagyon sok gyógyítási történet van. Mindig valaki nagyon csodásan meggyógyul, főleg ugye az Úr Jézussal kapcsolatban olvasunk sok gyógyítási történetet, hogy a legkülönfélebb betegségekből meggyógyultak. Tudtok olyan betegséget, amiből az Úr Jézus valakit meggyógyított? Tudtok olyan, olyat említeni?
Van olyan.
Mit mondasz?
Ami meggyógyítja a
lelki. Olyan is van, igen, de ilyen betegségre gondolok
a
most.
Például a lepra.
Nagyon jó, Sanyi. A lepra az egyik legsúlyosabb betegség volt.
Meg,
ugye? És az Úr Jézus...
Igen, de az Úr Jézus kigyógyította.
A leprást is.
Leprásokat meggyógyítottam.
Igen, meggyógyítottam. De bármilyen, akit hozzávittek beteget, minden, tulajdonképpen mindenkit meggyógyított. Mondjad, Sanyi?
Én meg olyan is tudok, hogy ki nem látott, annak a
tehát
szemvilágát visszaadta, meg aki mozgásért, hogy annak is visszaadta.
Igen, meg
annak
aki...
Azt mondta, hogy kell
fel, és járni, és akkor járt.
Ja, ilyen,
volt, akinek agyvérzése volt, azt
is
meggyógyította. Aki néma volt, azt is. Igen. Sokféle gyógyításról olvasunk a Szentírásban. És ezeket nagyon jól ismerjük, ugye, általában ezeket a gyógyításokat. Mindig valaki tényleg az Úr Jézus szavára, vagy érintésére gyorsan meggyógyult. És mit gondoltok annak ellenére, hogy jól ismerjük őket? Miért érdemes újra és újra átolvasni ezeket a történeteket? Ez ugye nyilván vonatkozik mindannyiunkra.
Hát, hogy el ne felejtse az ember.
Igen, egyrészt azért. Egyrészt azért, másrészt azért is, mert ezeknek a gyógyítási történeteknek általában van valami lelki üzenete is. Nem csak az, hogy valaki meggyógyul, de ahogyan meggyógyul, vagy amilyenek a körülmények, akkor általában figyeljétek meg, hogy lehet, hogy elsőre talán fel se tűnik, de ha többször elolvassuk, akkor rájövünk, hogy itt a gyógyításon túl van lelki üzenete is ezeknek a történeteknek. Ugye azért is került ilyen sok bele a Szentírásba. Annak ellenére tényleg ugye ismertek. Ugye gondoljatok csak arra, hogy a római századosnak a szavait például a katolikus egyház belefoglalta a liturgiájába. Minden alkalommal mondják, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, stb. Ami ott a római százados mondott, amikor az Úr Jézus meggyógyította az ő szolgáját.
Ilyen szentbeségi hatása is van, tehát hogy maga is tisztában van vele, hogy
igen, igen. Hát a mai alkalommal is egy gyógyítást nézzünk meg közelebbről. Ez a gyógyítás talán kevésbé ismert, vagy közismert, ez annál is inkább lehet, mert csak egy evangéliumban szerepel, Márk evangéliumában, a többiben nem szerepel. És ahogy te már Sanyi is mondta, hogy vakokat is meggyógyított az Úr Jézus, itt is egy vak meggyógyításáról esik szó, de ez egy olyan érdekes, különleges gyógyítás, és ennek a tanulságairól gondolkodunk majd közösen.
Eddig ugye az időszámításunk előtt.
Igen, 2000, inkább időszámításunk elején, úgy 2000 évvel ezelőtt igen. volt körülbelül. Ha kinyitjátok a Bibliát, akinél van, az a Márk evangéliumánál, a 8. fejezetben, a 22. verstől olvassuk ezt a gyógyítási történetet. Nagyon rövid, néhány vers csupán. Akkor olvassuk, ugye, közösen. Ugye azután Betsaidába ment, már mint az Úr Jézus, és egy vakot vittek hozzá, és kérték őt, hogy illesse azt. Ugye azt jelenti illesse, hogy megérintse. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezette őt a falun kívül, és szemeibe köpvén és kezeit rátévén megkérdezte őt, hogy lát-e valamit. Azt pedig föltekintett, mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét rávetette annak szemeire, és föltekintetett vele. És megépült, és látott messze és világosan mindent. És hazaküldé mondván, se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mond a faluban. Hát itt ér véget ez a történet, és itt az utolsó versnél, ha kezdjük, hát ezt nem tudjuk, hogy ez a meggyógyított ember ezt betartotta-e, hogy senkinek sem mond el, mert erről már nem ír többet a Szentírás. És akkor most nézzük ezt a gyógyítást részletesebben. Ugye egy vakot vittek oda az Úr Jézushoz, nem tudjuk, kik vitték oda, lehet, hogy a rokonok, lehet, hogy ismerősök, barátok, de mivel ez az ember látni akart, oda vitték Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. És ugye az Úr Jézus akkor azt tette vele, hogy megfogta a vaknak kezét, és kivezette a falun kívül. Nem ott a többi ember előtt gyógyította meg, hanem kivezette őt a falun kívül. Ugye nyilván ott körülötte akkor már csak a tanítványok voltak. Na és akkor most jön maga a gyógyítás, ami nagyon különleges, meg különös, mert máshol az éjjel nem olvasunk, és a szemeibe köpvén kezeit rátette, és megkérdezte, hogy lát-e valamit. Ugye, hát ez elég furcsa. Az emberi világban, ha valakit szembe köpnek, az minek a jele szokott lenni? Megvetés, megalázás.
Megsértés.
Igen, hát igen. És a szembeköpésről egyébként olvasunk a Bibliában is, Mózes könyvében. Ugye a Mózes idei, volt egy olyan mózesi rendelkezés, létezett ez a sógorházasság intézménye, ami azt jelenti, hogyha egy férj meghalt, és nem volt gyereke még, mondjuk fiatalon halt meg, és velük együtt lakott a meghalt férfinek a testvére, akkor ennek fel kellett ajánlani, hogy feleségül veszi az özvegyet. Azért, hogyha utána ebből a házasságból lesz gyermek, akkor azt a meghalt férjnek a nevét kell neki adni, hogy ne halljon ki az ő neve. Tehát ez egy ilyen kegyelmes intézkedés volt. De hogyha ez a sógor azt mondta, hát ő nem veszi el az özvegyet, akkor ugye a vének elé vagy a bírák elé lehetett vinni ezt a férfit, és az asszonyot nyilvánosan megalázhatta azzal, hogy szembeköpte, saruját lehúzták, vagy szakállát levágták. Szóval így megalázhatta, amiért ennek nem tett eleget. Tehát ugye ebből kifolyólag is, meg mi tapasztalataink alapján is ez a megalázásnak az eszköze. Tehát milyen érdekes, hogy a jó Istennél, az Úr Jézusnál ez nem a megalázás eszköze volt, hanem a gyógyítás eszköze. Ugye Nyárról azért tudjuk, hogy az egy olyan különleges anyag, hisz mi is, ha valahol viszket vagy ég, önkéntelenül megnálazzuk, és akkor érezzük, hogy úgy csillapodik a viszket,
igen, megszünteti a viszket.
Megszünteti, igen. Tehát egy különleges anyag, és az Úr Jézus a nyálával tulajdonképpen megkent ennek a vaknak a szemét. És érdekes módon, ugye itt azt olvassuk, hogy amikor ez megtörtént, akkor ugye azt mondta neki az Úr Jézus, ugye nyissa ki a szemét és nézzen föl, és hogy lát-e, és azt mondta, hogy látja az embereket, mint valami járkáló fákat. Mit jelent ez? Mit látott akkor ő?
Hogy látta.
Hogyan látott? Tisztán, jól?
Tisztán.
Nem.
Hát nem tisztán.
Nem tisztán. Mikor valaki úgy lát egy embert, mint valami mozgó.
Homályos.
Homályosan látott. Hát ez is különös, ugye, mert több helyen olvasunk vaknak a gyógyításáról, hogy az Úr Jézus rátette a kezét, és azonnal láttak. Ugye itt az a kérdésünk, hogy akkor itt vajon miért így gyógyította, hogy először csak homályosan látott.
A valami jelzést akart ebben.
Igen. Na, ezen fogunk gondolkozni, jó? És azon is, hogy utána, amikor ismét ugye rátette a kezét, és akkor azt mondta újra, nézzen körül, akkor ugye már élesen látott mindent. Tehát a gyógyítás itt két lépésben történt. Ugye egyfajta fokozatosságot látunk, hogy először vak volt, aztán homályosan látott, és utána élesen mindent. Hát most akkor az a kérdésünk ezek után, hogy mit akart ezzel szemléltetni az Úr Jézus, a tanítványoknak elsősorban, hisz ott voltak ugye körülötte, és azon is gondolkoznunk el, hogy mi most, itt ahogy a Sanyi is mondta, hogy ez már milyen régen történt, 2000 éve, mi mit tanulhatunk, mit érthetünk meg ezekből. Na akkor először nézzük, hogy a tanítványok vajon mit láttak meg, értettek meg. Na most ahhoz, hogy ezt megértsük, talán meg kellene néznünk az előzményeket, hogy minek, miután következett ez a gyógyítás. Milyen előzményei voltak közvetlenül, tessék? Valaki mondott valamit. Ja. Tehát, hogy milyen előzmények voltak. Itt a 8. fejezetre, ha tekintünk, ugye itt Márk evangéliumában itt van, hogy a 4000-ek megvendégelése, amit most részletesen nem említünk, csak annyit, hogy ez egy pogány terület. Ugye kétszer szaporított kenyeret az Úr Jézus, egyszer a 4000-nek és egyszer az 5000-nek, és ez a 4000 megvendégelése, ez egy pogány környezetben volt, és ugyanúgy megszaporította a kenyeret, mint egy a másik alkalommal. Ez ugye pogány környezetben volt, és amikor ez megtörtént, akkor hajóba szálltak, és illetve nem hajóba, hanem, de igen, hajóba szálltak, és elmentek vissza Galileába a tanítványokkal együtt. És akkor innen a 11. verstől most elolvassuk a gyógyítás előtti közvetlen előzmények, hogy mik voltak. Úgy kezdődik ugye ez a rész, hogy kijöttek a farizeusok, már mikor odaértek ők a tanítványok és az Úr Jézus, és kezdték őt faggatni, mennyei jelet kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfohászkodván mondta, miért kíván járt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek. És ott hagyván őket ismét hajóba szállt, és a túlsó partra ment. Ez Betsaida volt, ahol ez a gyógyítás történt, amit az előbb elolvastunk. De elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem volt velük több a hajóban. És intette őket, mondván, mármint az Úr Jézus a tanítványokat. Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, és a Heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodtak, mondták, nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevette ezt, és mondta nekik, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Mégsem látjátok ebbe, és nem értitek-e? Mégis keménye a szívetek. szemeitek lévén nem láttok, nem láttok-e, és füleitek lévén nem hallatok-e, és nem emlékeztek-e? Mikor 5 kenyeret megszedtem az 5000-nek, hány kosárral hoztatok el a darabokkal tele? Mondták neki 12-t. Mikor pedig a 7-et a 4000-nek, hány kosarat hoztatok el a darabokkal tele? Azok pedig mondták neki 7-et. És mondanékik, hogy nem értitek hát? Hát akkor most ezeket az előzményeket kicsit vizsgáljuk meg, hogy mi is történt itt. Ugye, amikor odaértek Galileába, ismét megkeresték az Úr Jézust a farizeusok ezzel a gondolattal, amit egyébként többször elmondtak már nekik, hogy mennyei jelet mutasson nekik. Indokolt volt ez a kérés. Az Úr Jézus nem tett még mennyei jelet, különösen Galileába, ott, ahol a legtöbb csodája történt, meg a legtöbb gyógyítás, halott feltámasztás, és a többi.
Szerintem mindenhol.
Ugye minden megtörtént. Aki akart ezeket látni, láthatta, hallhatta, ismerhette. Tehát ez a jelkívánás, ugye egy, ahogy itt mondja is az ige, hogy kísérteni akarták őt. Kísérteni akarták ismét ezelőtt. Ő pedig felfohászkodván mondta, miért kívánját ez a nemzetség? Bizony mondom néktek, nem adatik jel. Tehát az Úr Jézus ezt kerekperec visszautasította, hogy ő azért jelet mutasson be, hogy a farizeusok méltóztassanak hinni az ő küldetésében. Ugye erre az Úr Jézus nem volt hajlandó. És akkor, mikor ott hagyta őket, nagy hirtelen, ismét mondta a tanítványának, szálljanak hajóba, és itt jöjjenek Betsaidába átszelni azt a Genezáreti tót, és hagyják el azt az egész helyet. És amikor a hajóban már voltak, már ugye elindultak, kikötöttek, majdnem, illetve mielőtt kikötöttek, az Úr Jézus intette őket, mondván, vigyázzatok, őrizkedjetek a fariseusok kovászától és a Heródes kovászától. Tudjátok, mi a kovász? Mi az a kovász? Ki tudja?
Igen,
ugye a kenyérsütésnél használják, ugye a liszt közepébe tesznek egy kis kovászt, letakarják, meleg helyre teszik,
és megdagad.
Meg kell, igen, megdagad. Egyszer csak, hogy az egész ilyen nagy lesz. Igen, pontosan ez a kovász. De mi a farizeusok kovásza, amiről itt az Úr Jézus beszélt? Mert azt mondja, őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Mi a farizeusok kovásza? Kérdezzelek benneteket. Igen. És mivel ugye itt a kovászról volt szó, és a tanítványok elkezdtek tanakodni, hogy ők nem vettek kenyeret, csak egy cipójuk van, és az meg nem elég, és majd ha kiszállnak, nyilván kell nekik venni, ők arra gondoltak, hogy az Úr Jézus arról beszélt, hogy hol vegyenek kenyeret. Hiszen ha farizeusoktól vesznek, attól ne vegyenek, mert ott rossz a kovász, valaki mástól kell kenyeret venni. Ugye így tanakodtak magukban, hogy akkor most hol is vegyenek kenyeret. Ők azt hitték, hogy az Úr Jézus itt az aznapi vacsorával foglalkozik, hogy mit is egyenek, meg milyen kovász legyen abban a kenyérben, amit megesznek, nehogy rossz kovász legyen. Hát ugye a tanítványok olyan furcsán viselkedtek itt kissé, mert nem értették az Úr Jézus, miről beszél. Honnan kellett volna tudni a tanítványoknak, hogy mi a kovász? Mert ugye később, amikor Lukács evangéliumában egyébként olvassuk is, hogy az Úr Jézus szintén elmondta ezt, hogy őrizkedjetek a fariseusok kovászától, ami a képmutatás. Ott ugye hozzátette, hogy mire gondol a képmutatás. De mondhatná valaki, hogy itt meg nem tette hozzá. Hát szegény tanítványok honnan tudhatták, hogy most mire gondol az Úr Jézus? Mit gondoltok, honnan kellett tudni a tanítvány? Nem csak a tanítványoknak, mondhatjuk, hogy minden zsidó embernek már Mózes kora óta tudni kellett, hogy mi a kovász, mit jelképez a kovász. Mit gondoltok, honnan kellett tudni nekik? Tessék. Persze, hát igen, így van. Minden páska ünnepen gyakorolták minden évben Mózes kora óta a páska ünnepét, és ugye ott meg a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ki kellett takarítani ugye az otthonukból minden kovászosat. Tehát ezt minden zsidónak tudni kellett, hogy a kovász az a bűnnek a jelképe. És ugye ők pedig arra gondoltak, hogy az Úr Jézus, ő, aki ezreket lakatott jól néhány kenyérrel, most is azzal foglalkozik, hogy hát a vacsorára majd milyen lesz a kenyér. Ugye ezen már szinte úgy megmosolygunk egy kicsit, hogy hát ezt hogy értették ennyire félre. Az Úr Jézus egyébként azt is látta, hogy a tanítványok szíve az hajlott arra, hogy az Úr Jézusnak tényleg valami mennyei jelet kellett volna mutatni a farizeusoknak, és akkor, ha ők azt látják, akkor ugye elhiszik az ő küldetését, és akkor hogy ezzel elhallgattatta volna az ellenségeit. Az Úr Jézus azért is mondta ilyen hirtelen, hogy üljenek hajóba, mert el akarta tőlük különíteni, hisz ugye a bűn kovásza az tényleg olyan, hogy mindent átjár, mindenkire kihat, és mindenkire rossz befolyását árasztja. Tehát annyira naívak voltak, nem vették észre sem azt, hogy a farizeusok ravaszak, rossz indulatúak és képmutatóak, és az sem, hogy hát a kovász az azért az nem egészen az, ami a kenyérben van, illetve nem csak az, hanem itt ebben az értelemben egyszerűen hát egész másról volt szó. Az Úr Jézus ugye meg is fette őket. Azt mondja, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Hát nem látok, nem értitek, kemény a szívetek. Azt mondja, szemeitek vannak, és mégse láttok, fületek is van, mégse hallatok. Emlékező képességetek is van, de nem emlékeztek. Pedig már ugye 2 éve az Úr Jézussal jártak. Ez alatt nyilván, hogy sokat tanultak, sokat hallottak tőle, és de ugye annak ellenére több helyen olvasunk ugyanilyen félreértésekről. De az is igaz, hogy már sok mindent viszont világosan láttak. Gondoljunk csak Péter vallástételére, ugye amikor az Úr Jézus megkérdezte, kinek mondanak engem az emberek. És akkor a Péternek az a nagyon szép és tiszta kijelentése, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Tehát volt, amit értettek, de volt, ami, ahol teljes homály volt. Hát nem tudjuk, hogy ezután, a párbeszéd után, mikor azt mondta ugye neki, hogy nem láttok, nem hallatok, nem emlékeztek, hogy érezhették magukat a tanítványok, mert ugye ez itt nincsen feljegyezve, de azért úgy el tudjuk képzelni, hogy nem túl jól. És akkor ugye ezután, mikor ez mindez lezajlott, akkor következett ez a gyógyítás. Ugye a vak ember oda ment Jézushoz, mert látni akart. És olyan érdekes, szemléletes ez a gyógyítás, mintha az Úr Jézus azt mutatta volna be, hogy a vakságból csak fokozatosan lehet kijönni. Nem egyszer egyik pillanatról még vak, aztán már kilát, hanem azt mondja, hogy fokozatosság van. Ugye ez a vak is úgy látta az embereket, mint valami járkáló fákat először. Tehát ahogy ti is mondtátok, hogy homályosan láttak. Mintha az Úr Jézus ezzel valahogy azt üzente volna nekik, hogy hát én titeket is meg foglak gyógyítani. De a lelki vakságból se lehet egyszerűen meggyógyulni, hanem csak fokozatosan. És titeket is én el tudlak juttatni majd az éles látásra, ahogy a vakot eljuttattam, de ehhez idő kell. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy bátorítás lehetett itt az előzmények után ezeknek a tanítványoknak, hogy ugye mikor mondta, hogy nem látok, nem hallatok, hát süketek, vakok vagytok, és hogy igen, majd ti is el fogtok jutni ide, hogy élesen lássatok. És ugye az evangéliumok meg a Biblia további leírásából tudjuk, hogy el is jutottak. Mert azért a tanítványokból apostolok lettek. Igaz, hogy nagyon küzdelmes életutat jártak be, de apostolok lettek. Tehát mégis láttak utána élesen mindent. Tehát az Úr Jézus gyógyítása az ő életükben is beteljesedett. Na de most, amit Sanyi is már itt az előbb mondott, hogy mire tanít bennünket? Mi most, akik itt 2013-ban olvassuk ezt, vajon bennünket mire tanít ez a gyógyítás? Ugye azt tudjuk, hogy a végidején élünk, hitünk szerint az Úr Jézus nem sokára visszajön, pontosan természetes az idejét nem tudjuk, de a végidején élünk, a végső időkben. Ugye Dániel prófétától tudjuk, hogy a végidején nagyobbá lesz a tudás. Na most nekem az a kérdésem, hogy mit gondoltok, a nagyobb tudás nagyobb világosságot is hozott a mi életünkbe? Hát például azt már tudjuk, mi a kovász, ugye? Abban már nem tévedünk, ugye, mint a tanítványok. És sok minden egyebet is tudunk. Ugye ismerjük a proféciákat, az Isten törvényeit, ismerjük a végidő eseményre, és sok mindent, ugye, már tisztán látunk. De vajon minden tisztán-e? Nem vagyunk-e mi is úgy, mint a tanítványok? Hogy vannak területek, ahol a látásunk már, mondhatjuk, talán éles, és vannak területek, ahol ugyanolyan homályosak vagyunk, ahol gyengén látunk. Úgy van, ahogy mondod.
Meg hogyha egyszer majd, meg hogy az akkori emberek is legyenek, gondolom, tisztázottokra később az, hogy amikor nem egyből láttak élesen, hanem csak először homályosan, aztán utána egy kicsiben később meg élesebben.
Élesen.
Tehát minden.
Igen. Igen.
És valami olyasmi jelzést adhatott nekik szerintem is, hogy ha ezt meg is kapják, becsüljék meg.
Igen.
Én így gondolom.
Igen. Hát ha most, akik jobban is talán járatosabbak vagyunk a Bibliában, ugye a laodiceai üzenet miről szól? Hogy a nagy világosság, a nagy tudás, az mit eredményezett az életünkben? Mit növelt meg?
Vakságot.
Többek között a vakságot, mint büszkeséget.
Magabízást.
Na, ezt eredményezte ugye a nagyobb világosság. És ugye ott van, ahogy Pali is mondta, hogy nem tudod, hogy te vagy, ugye a szomorú felsorolás következik, szegény, vak, mezítelen, beteg, minden. És ott van köztel, hogy vak is. De úgy vak, még ráadásul, hogy nem is tudja. A vak ember, akit Jézushoz vitták, az legalább tudta, hogy vak. Azért akart látni. Na de hát akkor számunkra is az a kérdés, ugye, hogy hogyan tudunk így gyúlni a mi vakságainkból. Mi indíthat bennünket, hogy kijöjjünk, ha ne maradjunk vakok? Ki gyógyít meg bennünket? Ugye ez a kérdés, hogy ki gyógyít meg minket. Azt a vakot az Úr Jézus meggyógyította. A tanítványok életébe is nagyon komoly, ugye, gyógyulás következett be. De mi hogyan tudunk kigyógyulni? Hogy mondod, Magdika? Jó Isten meggyógyít bennünket, azt mondod? Igen. De ahhoz, hogy meg tudjon bennünket a Jó Isten gyógyítani, mi az első alap dolog?
Ahhoz a Jó Istenhez kell fordulni, és imádkozni kell, hogy meg tudjon bennünket gyógyítani.
Ez is nagyon fontos, igen. De először, ugye még mielőtt ezt megtennénk, amit Ildikó mondott, én úgy gondolom, hogy az első legfontosabb, hogy belássuk, hogy vakok vagyunk. Meg lehet azt gyógyítani, aki nem tudja magáról, hogy vak, azt meg lehet, meg kell gyógyítani? Azt mondja, én látok. Ugye azt nem lehet egyszerűen meggyógyítani.
De nem látok, kétele meggyógyítani.
De hát aki azt mondja, hogy én jól látok. Igen, tudod, Magdika, de ugye nem csak olyan vakság van, amikor az ember a szemével így csak sötétet lát, hanem van, mikor lelkileg vagyunk vakok. A lelki vakság az ugyanolyan veszélyes, mint a fizikai vakság. Igen. És ahhoz, hogy ebből ki tudjunk gyógyulni, ugye minimum, illetve az az első alapfeltétel, hogy bemássuk, hogy én nem jól látok.
Például dolgokat
látok. Igen. A vak ember is belátta, őt meg lehetett gyógyítani. De az Úr Jézus... Igen. Ugye az Úr Jézus mondott egyébként olyat, hogy én ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik meglátnak, vakok legyenek. Mit jelent ez? De ugyanazt, hogy aki tudja, hogy nem lát, azt látóvá tudom tenni, aki meg azt mondja magáról, hogy én látok, azt meg nem tudom meggyógyítani, az vak marad. Igen, az vak fog maradni. De az Úr Jézus ugye nem csak ezt a szomorú diagnózist állította fel a mai korunkról, hanem ő gyógyszert is ajánl. Mi a vakságnak a gyógyszere? Mit mond az Úr Jézus a laodiciai üzenetben?
Szemgyógyító ír.
Igen, szemgyógyító írra van szükségünk. Ellen White-tól olvassam egy olyan szép hasonlatot, hogy mondjam el nektek, hogy a megváltónk, mint valami mennyei árus, jár házról házra, és kínálja az kimondhatatlanul értékes portékáját. A tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és a szemgyógyító írt. És meg, ahogy így házról házra jár, megáll minden lelki templom előtt, és ott zörget. Ugye a lelki templom az a mi szívünk, és ott zörget, és ugye mondja, hogy így szól, hogy ha valaki megnyitja az ajtót, akkor ahhoz bemegyek. Tehát ugye kér bennünket, hogy nyissunk meg. És azt is mondja, hogy védj tőlem, nem mástól, tőlem vegyél. A gyógyszert, ugye többek között a vakság ellenszerét a szemgyógyító írt. De most még akkor hadd kérdezzelek meg, ha már itt tartunk benneteket, hogy mi a szemgyógyító ír? Ami meggyógyítja a látást, a lelkit is. Mi gyógyíthatja meg a lelki látásunkat? Tehát mi az, ami a lelki ítélőképességünket is meg tudja változtatni? Így van.
Jó Istenhez kell imádkozni.
Ez is nagyon fontos, amit Ildikó mond, de az nagyon fontos, hogy az Isten beszédét és az ő törvényeit
meg kell ismerni, meg kell fogadni, meg kell hallgatni.
És mi kell még ahhoz, hogy megértsük az Isten beszédét? Azon kívül, hogy olvassuk nyilván, mert akkor tudjuk megismerni, de még mi szükséges ahhoz, mit gondoltok, hogy azt igazán meg is értsük? Tessék? Igen. Igen, de hogy tudjuk meg felfogni? Mert hát tudod, mi gyengék vagyunk, meg nem vagyunk olyan okosak.
A
Szentléleknek a jelenléte szükséges, pontosan. Hisz ő tud bennünket az igazság, ő ihlette, ő tudja nekünk úgy megmagyarázni, hogy azt mi megértsük, és a lényeget értsük meg, mert különben nagyon könnyen félreértjük ugye az olvasottakat. Tehát bizony, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez számunkra az Isten beszédének és a törvényeinek a megismerése, de a Szentlélek által ez a szemgyógyító ír. Most még Ellen White-tól hadd olvassak itt egy kis pár mondatot. Azt mondja Ellen White, hogy amikor Isten igéjét szemgyógyító írként használjuk, A lelkiismeretet fájdalmasan mardossa, mert meggyőzi a bűnről. A fájdalomra azonban szükség van, hogy gyógyulás történjen, és tekintetünket Isten dicsőségére irányíthassuk. Tehát amikor, mikor van ez a fájdalom? Mikor olvassuk a Bibliát, és valamire rámutat, ugye? Valamire rámutat, hogy ez nálad nincs rendben. Akkor ez úgy kellemetlen tud lenni, ugye? Mert az Isten beszéde úgy belevilágít sokszor a lelkünkbe, ugye? Úgy megmutatja, hogy ott valami és nincs rendben.
És azáltal megtisztul.
Ezáltal tud majd megtisztulni. Igen, igen, igen. Azt mondja Ellen White, erre szükség van, mert ez vele járulja a tisztulásnak, meg a gyógyulásnak, hogy az Ildikó mondja. Én egy példát hadd mondjak el, amit én tapasztaltam, ugye az ember, mikor úgy egy ilyen közösségben van, hogy végig tudja gondolni, hogy milyen jó azt, hogy vannak nagyobb tudással rendelkező, egy nagyobb tapasztalattal rendelkező testvéreink, akik még ugye szimpatikusak is, és ha tanácstalanok vagyunk, vagy egy élethelyzetben nem tudjuk, mit is kellene tennünk, és nem igazodunk ki, akkor fordulhatunk hozzájuk. Ugye még ugye a test hasonlata is eszembe jutott, hogy ugye lehet, hogy gondoltam én a testben csak egy kis lábúj vagyok, és milyen jó az, ha egy kéz vagy valami fontosabb testrész úgy segít, tanácsol, eligazít, és úgy szépen el voltam ezzel a gondolattal, és egyszer csak úgy lapozgatta a Bibliámat, és úgy valami más, egészen más dolgot kerestem, és akkor úgy szemembe ötlött Jeremiás próféta könyve, és ott a 17. fejezetnél, ha kinyitjátok a Szentírást, itt vastag betűvel van szedve, valahogy azért is akadt meg ugye a szemem rajta, a Jeremiás 17. fejezetében az 5. vers. Megtaláltátok, ugye? Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Hát akkor ugye az ember ilyenkor, mikor ilyet olvas, és pláne ilyen keményen markással átkozott, hát az a férfi van itt, de nyilván ezt úgy kell értenünk, hogy az a nő is, nem csak kedves férfiakra vonatkozik ez. Hát ezen úgy elgondolkoztam egy darabig, mert ez teljesen ellentéte annak, amit én eddig olyan szépen végig gondoltam. És ez bizony fájdalmas, mert akkor az embernek most mit tegyek? Hát akkor most ennek higgyak, annak, amit eddig gondoltam? És ilyen kemény, hogy átkozott. Hát... De ugye lejjebb a 7. versben van, hogy viszont áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Hát ugye éles a különbség. Tehát amikor valamit tennünk kell, valamilyen helyzetben vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi volna a helyes. Azt mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és az Úrban van a bizodalma. Tehát valahol, ugye én legalábbis így a magam részéről megértettem, hogy emberben nem szabad, nem azt jelenti, hogy soha nem szabad emberekhez fordulni. De amikor olyanról van szó, hogy én mit tegyek, vagy mit ne tegyek, akkor mégiscsak a Jóistenhez kell fordulnunk, az ő igéjéhez, és ahogy Ildikó is mondta, imádkozó szívvel, biztos, hogy fog segíteni, biztos ad kiutat. Hisz akinek egy lehellet van az orrába, attól most tényleg attól várjuk a megoldást. Ugye ez nem helyes. De én gondolom, hogy ilyen és ehhez hasonló tapasztalata mindenkinek van, mikor valamit elgondol, és akkor az Isten igéje pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy az a helyes, nem ez a helyes. Ugye ilyenkor szoktunk úgy megmérettetni, hogy mit teszünk. Elfogadjuk, vagy elutasítjuk, vagy hogy döntünk a továbbiakban. De hát a szemgyógyító ír, azért van szükség, hogy kigyógyuljunk ezekből a félreértésekből. Ugye a tanítványok is, és mi is sokszor vagyunk félreértésben. Tehát ahhoz, hogy ezekből kigyógyuljunk, nagyon-nagyon-nagyon szükségünk van a szemgyógyító írra. Na most a vakságból ugye a vak ember is fokozatosan jött ki. A mi, itt akik most mi élünk, mi is fokozatosan fogunk kijönni. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem szép fokozatosan. Jó lehet, hogy mi sem vagyunk teljesen vakok, de vannak dolgok, ahol bizony el kell a szemgyógyító ír. És most még egyszer lapozzunk vissza a Márk ideálgyógyításhoz, a Márk evangélium a 8. fejezetéhez. Mert ez a gyógyítási történet egy gyönyörű szép mondattal fejeződik be. Azt mondja itt a 25. versben, és itt az utolsó mondata, a vak emberről mondja, és megépült, és látott messze, és világosan mindent. Hát ez olyan gyönyörű, ez a mondat, én sokszor elolvastam. Mit jelenthet az megépülni? Látni nem csak, ami ott van az orrunk előtt, hanem messze. És mindent, és világosan, és tisztán. Tehát a Jóistennek olyan ígéretei vannak, ugye a körülötte lévő tanítványoknak is ugyanez az ígéret volt, és nekünk is, hogy mi is megépülhetünk, ha használjuk a szemgyógyítóit. Természetesen megépülhetünk, láthatunk messze, világosan és mindent. Hát én ezt kívánom mindnyájunknak, akik most itt ezt végig gondoltuk, hogy rajtunk is beteljesedjen ez a gyönyörű ígéret, hogy megépülhessünk, láthassunk világosan, messze, közel és mindent. Amen. Drága jó Istenünk, olyan hálás a szívünk, hogy ez a gyógyítási történet is bekerülhetett a Szentírásba, és azt is köszönjük, hogy most végig gondolhattuk. Jó Istenünk, köszönjük, hogy Te minden betegséget gyógyítasz, még az ilyen súlyosat is, mint a lelki vakság. Jó Istenünk, köszönjük, hogy erre Te gyógyszert is adsz. Nem csak azt mondod, hogy miért vagyunk vakok, vagy hogy vakok vagyunk, hanem azt is, hogy hogyan szabadulhatunk meg ettől. Jó Istenünk, hálával köszönjük meg, hogy a Szentírás itt lehet a kezünkben, hogy gyógyszer, gyógyír lehet a mi lelki, testi, fizikai mindenféle bajunkra. Kérünk, Urunk, segíts meg bennünket, hogy ez az ígéret rajtunk is beteljesedjen, amit itt a vakember kapott, hogy mindent láthat messze, távol, közel, és világosan mindent. Köszönjük, jó Istenünk, hogy számunkra is ez az ígéret, hogy megépülhetünk, meggyógyulhatunk, kigyógyulhatunk. Kérünk, hogy a Szent Lelkedet, hogy munkáld ezt bennünk, mindnyájunk szívében. Amen.